Krisztusban, szeretett testvéreim! Ma újra a hegyi beszédből hallottunk egy részletet. És hallgatva ezt a részletet, első benyomásként úgy gondolom, kedves testvérek, férfiasan be kell vallanunk, hogy a hegyi beszédnek igen-igen magassa mércéje. Úgy látszik, hogy Jézus nagyon magasra tette a lécet, elérhetetlen magasra. Úgy látom, hogy a Jézus által megfogalmazott szárnyaló eszme köszönő viszonyban nincs azzal a szánalmas szinttel, azzal a kiábrándító valósággal, amit mi egyszerű hétköznapi emberek a szóban forgó elvárásokkal kapcsolatban fel tudunk mutatni, és magamból indultam ki, amikor ezt így megfogalmaztam. Az igaz, hogy van pár nagy szentünk, akiknek sikerült egyik-másik normát életté is váltani, s ők valóban úgy csillognak, mint gyémánt a sárban, de mi egyszerű halandók, többnyire csak a mellünket verjük, meákulpázunk, hogy Uram, magassa mérce, nem tudjuk megtenni. Ezek után van egy kérdés, amit egyáltalán nem lehet megkerülni. Tehát a kérdés valahogy így hangzik, hogy az a Jézus, aki ismerte a mi emberi teljesítőképességünket, aki szeretetből, minket fölemelni akaró szándékból lett emberré, tanított bennünket. Aki azért jött közénk, hogy segítsen rajtunk, akkor vajon mit akarhatott ezekkel a magas törvényekkel? Vajon miért tette ilyen elérhetetlen, magasnak tűnő szintre a nyolc boldogságban azt a 26 témát, 26 törvényt, amit ott újra értelmezett? És az is napnál világosabb, hogy éppen a teljesítményvallásosságot felmutató írástudók és farizeusokkal ment szembe, ő sehogy sem azt akarta, hogy olyan vallásosságot éljünk, amikor hencegünk a teljesítménnyel, hogy én ezt meg ezt meg tudtam tenni, én hetente kétszer tudok böjtölni, én mindent. Ezt a hencegő vallásosságot Jézus keményen elutasítja. És akkor azt akarta volna, hogy magasra emeli a mércét, hogy a legtöbben mellünket verjük, hogy Uram, nem tudjuk megtenni, és az a pár, aki mégiscsak meg tudja tenni, az akkor majd, mint a farizeusok, hencegje, hogy azért mégiscsak vagyok valaki, mert lám tudtam teljesíteni azt, amit Jézus elvárt tőlünk. Valószínű, megmernék esküdni rá, hogy Jézus ilyet nem akart. Tehát továbbra is marad a kérdésem, hogy mi lehetett Jézusnak a szándéka? Mit akarhatott? Nos, kedves testvérek, megpróbáltam utána járni ennek a témának, nem csak úgy, hogy előszedtem újabb exegétikai munkákat, amelyek nem jártak még a kezemben, de belelapoztam a Szentírásba is, keresve ennek a kérdésnek a nyitját, és úgy láttam, hogy Jézus nyilvános működésében, nyilvános életében találjuk meg a kérdésnek a kulcsát. Egészen pontosan azokban a történetekben, amelyek valamilyen formában kapcsolatban hozhatók a hegyi beszédben elhangzott normákkal. És meghökkenve, megdöbbenve vettem észre, hogy Jézus tanításában valamiféle kettősség van. Nem rossz értelemben, de hogy világos legyek, példákat mondok rá. Amikor a gazdag ifjú oda megy Jézushoz, és megkérdezi, hogy mit kell még tennie, akkor azt mondja Jézus, hogy amid van, add el, osz szét a szegényeknek, kövess engem, kincsed lesz a mennyben. Tehát azt kéri, hogy adjon el mindent. Az irgalmas szamaritánusnak a példázatában megbotránkoztató módon a mindenki által gyűlölt szamaritánusnak a cselekedetét minősíti Isten előtt értékes szeretet cselekedetnek. Válással, pénzzel, más erkölcsi kérdésekkel kapcsolatban pedig sosem enged a mércéből. Az egyik példázatában a mennyegző suha nélkül megjelenő névtelen valakit kidobják a külső sötétségre. Sőt, kijelenti, ti azért legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok is az. Szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, embertársadat, mint saját magadat, és egy másik helyen hozzáteszi, hogy senkinek sincsen nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Tehát látjuk ezekben a csokorba gyűjtött példákban, hogy Jézus egy ottán itt sem enged. Igen, magasra emeli a mércét, de ez a Jézus szóba áll Jákob kutyánál a bűnös asszonnyal, és az felszabadultan megy haza, a házasság törésen asszonyt elébe viszik, és ő megbocsát neki, sőt, rámutat a farizeusoknak a kétszínűségére, az őt megtagadó Péternek megbocsát, nem csak megbocsát, egyházának, az általa alapított egyháznak ezt a tagadó Pétert teszi a fejévé, a mellette kereszten haldokló, egész életét elpuskázó jobblatornak szintén megbocsát, azt pedig nem mutat fel semmit sem. Vagy az ő egyházának és művének az életére törő Sault a Damaszkusz kapujában leállítja, és meghívja, hogy az ő egyházát hirdesse. Ez az a másik oldal. Ezek után merem állítani, kedves testvérek, hogy Jézusnak a szándéka semmiképpen sem az lehetett, hogy megnehezítse a dolgunkat, hogy betarthatatlan normákat kérjen tőlünk. De akkor mégis mi volt Jézus szándéka? Teszem újra fel a kérdést következetesen. Nos, egyértelmű, hogy Jézus szándéka az volt, hogy bemutassa az atyát. Milyen az az Isten, aki tőlünk, minden egyes embertől, minden egyes Krisztus követőtől elvárja ezeknek a megtételét. Így is fogalmazhatnék, hogy milyen az Istennek a jelleme. A jellem az mindig karakterológiai adottság. Sok-sok dologból tevődik össze. És ha valakinek sok-sok pozitív van, akkor azt mondjuk rá, hogy jellemes ember, becsületes ember. Nos, milyen Isten jelleme? Mert ha innen nézem a kérdéseket, ha innen nézem a kihívásokat, az elvárásokat, akkor nagyon érdekes dolgok fognak kiderülni. Egy párra hivatkozni is fogok mindjárt. Miért kell nekem szeretnem az ellenségemet? Isten oldaláról kell megnéznem a kérdést. Azért, mert az én jóságos mennyei atyám ugyanúgy szereti őt is, mint engemet. Értjük? Azt a gazembert ugyanúgy szereti Isten, mint engemet, aki jónak tartom magamat. Ezért kell szeretnem. Miért kell nekem tökéletesnek lennem? Mert az én mennyei atyám is tökéletes. És ő hívott meg, hogy próbáljak tökéletes lenni. Miért kell nekem megbocsátanom? Azért, mert atyám is megbocsát mindenkinek, mert Jézus a kereszten is megbocsátott mindenkinek, sőt, mentséget keresett gyilkosai számára. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Miért nem szabad nekem aggodalmaskodnom, mert az bűn, súlyos bűn. Mert azt olvasom a Szentírásban, hogy atyám a nem szántó, nem vető madaraknak enni ad, a mező virágait öltözteti, nem többet érek én mindezeknél. Miért kell nekem imádkoznom? Azért, mert atyám szívesen ad annak, aki következetesen alázattal kér tőle. A hegyi beszéd tehát, kedves testvérek, tudtunkra adja azt, amit Isten elvár tőlünk, és olyasmiket vál el, amire mi belátjuk, hogy emberi erőkből képtelenek vagyunk. Egyetlen egy esélyünk van beismerni tehetetlenségünket, tehetetlenségünk tudatában az ő erejére hagyatkozni. Ugye, ahogy Pál apostol mondja a Filippi levélben, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, mert egészen biztos, hogy nem tudok megbocsátani a saját erőmből a besúgónak, a folyton gáncsoskodónak, a nekem sok rosszat tett embernek. Erre nincs nekem erőm, de mindenre van erőm a Krisztusban. Ha én megfogom a Krisztus kezét, ha én Krisztusnak a szemébe nézek, és azt mondom, Uram, a te erőddel menni fogom. És ez az erő nem más, mint a kegyelem. Most az ő kegyelmével menni fog, az ő kegyelmével csodák történhetnek. A hegyi beszéd tehát, kedves testvérek, Jézushoz köt bennünket. És azt magyarázza meg nekünk, azt adja tudtunkra, hogy ő benne, ő általa, az ő kegyelmével, az őt kezét fogva válnak azok az elvárások teljesíthetővé. De másképpen nem. Önerőből. Hogy aztán majd hencegjek vele, hogy jaj, de ügyes voltam. Nem fog menni. De bűneim, gyallóságaim, esendőségem, erőtlenségem tudatában az ő erejével, ő általa, ő vele, ő benne, ahogy fogalmazza új ésebünk a maga jelmondatát. Tehát, akik követték a szentelés közvetítését, hallhatták többször is az ő jelmondatát, nos ebben megtörténhet. A kegyelem erejében már tudok tenni valamit, sőt, a kegyelem erejében kiderül, hogy a hegyi beszédnek minden egyes mondata igenis élhető. Semmi olyan nincs, amit az ember Isten erejéből nem tud megtenni. Ez mennyire igaz, egy példát szeretnék megosztani kedves testvéreimmel. A II. Világháborúban történt az egyik koncentrációs táborban, az egyik lágerben. 31 néhány ember van összezárva abba a lágerbe, abba a barokba, ahová minden áldott este bejön egy őr, nekiáll az egyik embernek, és agyba fölbeveri, összerugódja, és diadalmasan kimegy. És ez megtörténik estéről estére, érkezik ez a pribék, és ugyanazt a nyomorult embert, nem egy másikat a sorra, ugyanazt a nyomorult embert összerugódja, véresre veli, és távozik. És nyilvánvaló a többi fogoly, meghúzódva, örülve, hogy nem ő kapta, mert ha kinyitja a száját, akkor talán ő fogja azt kapni, úgymond tolerálták a terrort. De aztán egy szép nap történt valami. Az egyik fogoly megelégelte az egészet. A következő este, amikor az őr megállt az ajtóban, és aztán elindult, kiszemelt áldozata fele, újra ugyanazon ember fele, akkor ez a bátor fogoly megszólalt, és azt mondta, ha okvetlenül meg kell önnek kínoznia valakit minden este, akkor ma este vegyen elő engem a változtatás kedvéért. Az őrt nagyon meglepte ez a váratlan berészés részéről Pimasz megszólalás, hiszen arra számított, hogy mindenki gyáva, mindenki fél tőle, meg sem elnek viccanni az emberek. Aztán kis töprengés után a következőket mondta, na jó, ma este téged vesztek elő, és nem a másikat. És ha már ilyen bátor voltál, hogy magad ajánlottad föl magadat, te szabod meg, hogy hány ütést mérjek rád. A fogoly így válaszolt, ezt én az ön lelki ismeretére bízom. Ez nagyon zavarba hozta az őrt, de úgy látszott, hogy neki nincsen lelki ismerete. Meg is mondta, nekem nincs lelki ismeretem. De akkor már a fogoly erősnek érezte magát, és ezt mondta, dehogy nincs. Ha nem volna lelki ismerete, már rég halálra kínzott volna az egészünket. E különös beszélgetésnek az lett az eredménye, hogy az ő lehajtotta a fejét, kiment a barakból, és soha többet nem jött vissza verekedő szándékkal. Történt. Valaki, aki a hegyi beszédnek a szellemében cselekedett, legyőzte a gonoszt. Ugyanis mondta Jézus, ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felül, tartsd oda neki a bal arcodat is. Illetve szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, tegyetek jót azokkal, akik titeket gyűlölnek. Nek a bátor embernek a szavai megállt parancsoltak a terrornak, lefegyvereztek egy ellenséges embert, megváltoztattak egy kibírhatatlan helyzetet. Mondhatnánk így is, hogy megtörték a bűnnek a hatalmát. Fegyvertelenül, erőszak nélkül, pusztán szeretetből. Pedig valójában több is történt ennél. Jézussal sikerült ez. A hegyi beszédnek, a szónak, az ígének az erejével az állította meg ezt az embert, azt fegyverezte le. És olyan sokszor át lehet ezt élni. Segédlelkész voltam, szaladt Júlia, az egyik sekrestésünk, hogy jöjjön tisztelendő úr azonnal, mert valaki úgy üvölt a Szent Mihály templomban. Próbáltunk közelébe menni, de még meg is fenyegetett. Mit lehet tenni egy ilyen dühöngő emberrel? Oda mentem melléje, és egészen suttogva mondtam, hogy tessék velem kijönni, kint megbeszéljük. És emberünk, az üvöltő ember válaszolt, jó, kimegyek. A hang nem. Leállította ezt az embert, kimentünk, megbeszéltük. Ő ment az útjára, én mentem a dolgomra. Hányszor és hányszor lehetne a családban, a hegyi beszédnek az erejével egy-egy kirobbanó vitát, egy nézeteltérést megállítani, elejét venni, vagy éppen kifújni annak az erejét, annak a tüzét azáltal, hogy nem visszaválaszolunk, hanem ha megütötték egyik arcomat, szóval. Én oda tartom a másikat is, és lehet, ha már nem lesz kedve a másik arcomat is megütni annak, aki az elsőt megütötte. Hinnünk kell az isteni íge a szónak az erejében, nem az én erőmben, mondtam, mi gyengék, senkik vagyunk, de Isten szavában erő van, mert ő íge, teremtő szó, megváltoztatni képes szó. És ha én a szóval élek, Isten szavával élek, akkor egészen biztos, hogy a hegyi beszéd, a hegyi beszédnek az ígéi a maguk helyén elvégzik azt, amire hivatottak. Ezt vegyük tehát magunkkal. Valóban magas a mérce, meg se próbáljuk önerőből elérni, mert nem fog menni. De ha ő általa, ő vele és ő benne, az ő kezét fogva, a kegyelemmel közreműködünk, akkor egészen biztos, hogy apró kis lépésekben ugyan, de minden nap meg fogjuk tapasztalni az igének, a szónak, a hegyi beszédnek a félelmetesen nagy erejét. Hát ebben segítsen mindannyiunkat a mindenható Isten. Amen.